Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, úgy, ahogy benne Isten szólít bennünket Lukács evangéliumából, 9. fejezet 51. és 56. versei közül a következőképpen. Amikor pedig közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt, tanítványai, Jakab és János így szóltak: Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és emészze meg őket? Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek? Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Azután elmentek egy másik faluba. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ti tudjátok, milyen lélek van bennetek? Nagyon izgalmas Lukásnak ez a látszólag rövid prózai szakasza. De nagyon sok mélység van benne. És ahhoz, hogy minden, vagy legalábbis a legtöbb részét megértsük, egy picit hadd vezessem be a testvéreket a ókori Izrael vallás történetébe és vallásföldrajzába. Mert hogy beszélnek itt a helység nevek, illetve terület megnevezések is. Jézus éppen készül Samárián áthaladni, és Samária nem fogadja be őt. Az az igazság, hogy a zsidók a honfoglalás után nem építettek egyből templomot. Az Istennel kötött szövetség jele, a szövetség ládája, ez a szent sátorban állomásozott, ami hol itt volt felverve, hol ott. Általában azért megvolt a maga a fix nyugvó helye, de azért előfordult, hogy vándorolt. És ez egészen így volt egészen addig, amíg Salamon fel nem építi az első jeruzsálemi templomot, amikor is a szövetség ládája bevonul a szentek szentjébe, és ezzel kialakul a zsidó vallás vallási központja. A jeruzsálemi templomban. Igen, ám csak, hogy nem olyan egyszerű a történelem. Salamon után az ország ketté szakad, aztán a saját rivalizálásában elkezdi magát felfalni, és jön a babiloni fogság, ami pedig sok mindent újraír. És a babiloni fogságban nem úgy vitték el a zsidókat, hogy mindenkit felpakoltak mindenhonnan, és elvitték őket Mezopotámiába, hanem alapvetően a babiloni fogságnak megvolt a maga logikája. A babiloni karhatalom arra törekedett, hogy elsősorban az írástudókat, a közigazgatásban jártasakat, a katonai tapasztalattal bírókat vigyék el, a papokat, tehát azokat ma úgy mondanánk erre, hogy az értelmiségi réteget, akik igazából az országot vezetik. És a maradék népekből csak annyit, amennyi kellett. A babiloni karhatalom kiszolgálásához voltak itt hátrahagytak. Földműveseket meg ilyen-olyan zsellér sorba tengődőket. Viszont az ő nyakukra meg oda telepítettek a birodalom más részéről telepeseket. És ha arról beszélünk, hogy Samária, akkor azt kell látni, hogy a samáriaiak valójában olyan zsidók, akik keverednek ezekkel a telepesekkel. Keverednek, mert hogy közösen alkotnak családokat, amíg a többiek a fogságban vannak, és keverednek olyan értelemben, hogy a telepesek különböző vallási szokásait, vagy kulturális szokásaikat is átveszik, de ugyanazt az Isten tisztelik egyébként közben, mint a zsidók. És arról ritkán beszélünk, hogy Galilea ugyan ezen az úton jár a babiloni fogság ideje alatt. Vége van a fogságnak, hazajönnek a zsidók, és azt látják, hogy Galileában, Samáriában, meg egyébként az ország minden részén vannak zsidók, akik beszédik a hébert, de nem úgy, mint ők. Tisztelik az Isten, de nem úgy, mint ők. A felmenőiknek, a rokonaiknak a házában, falvaiban idegen emberek laknak. És itt elkezdődik kiéleződni ez a zsidó-samáriai, galileai konfliktus, amiben tényleg az a nagyon izgalmas, hogy ezek rokon népek. Ezek egymásnak testvérei. Ugyanazt a nyelvet, ugyanazt az Isten tisztelik. Perzsiától engedélyt kap Jeruzsálem arra, hogy felépítse újra a templomot, és ezzel a vallási vita teljesen elmérgesedik. Mert Samária nem akar lemondani a maga kultikus helyéről, ami Sikemben van. És az az igazság, hogy van legitimációja a sikemi vallási központnak, ugyanis Sikemben állt Mamré tölgyese. A tölgyes, ahol Ábrahám fogadta az Isten küldötteit. És a sikemi samáriai templom helye, ha nem is egy az egybe a Mamré tölgyesével esett egybe, de hogy nagyjából annak földrajzi közelében állt. És hát akkor lehet veszekedni azon, hogy mi a legitimebb. Ábrahám ősatyánk szent helye, vagy a jeruzsálemi templom, ami meg Salamon királyunknak a szent döntése alapján épül fel. És Galilea azért esik ki ebből a hármas rivalizációból, kedves testvérek, mert amikor megépül a jeruzsálemi templom, akkor a galileai zsidók, akik szintén keveredtek az egyéb népekkel, vallásilag is, elfogadják Jeruzsálem főségét. És akkor őket Jeruzsálem keblükre emelvén visszafogadja az atyafiságba, a nép közé, hát de azért tudjuk, hogy ők galileaiak. Nem hiába hangzik el az Új Szövetségben az a mondat, hogy származhat-e valami jó Názáretből. Meg Péter sem hiába bukik le Pilátus udvarán, amikor megtagadja Jézust, és egyszer csak a szolgáló lány visszaböki neki, hogy hát hallom a beszédedről, hogy galileai vagy. Zsidó, de azért galileai. Megmarad ez a kis aranyos megbélyegzés, hogy a mi fiunk borja, de hát azért tudjuk róla, hogy... A Samária viszont teljesen elzárkózik, és ráadásul véres konfliktusok is kísérik ezt a rivalizációt. Miért mondom ezt el? Azért, mert Lukács evangéliumában van egy tudatos szerkesztés. Miután Jézust megkísérti a kísértő, ő Názáretbe bemegy a názáreti zsinagógába, felolvassa Ézsaiás próféta sorait, és azokat magára értelmezi. Gyakorlatilag a názáreti zsidóknak elmondja, hogy tessék, itt van, megjött a megváltó, és erre a názáreti zsidók nem elfogadással válaszolnak, hanem kikergetik Jézust Názáretből. És ezek után Jézus elindul a tanítói útján. És most ott vagyunk, hogy Jeruzsálembe megy, és Samária nem fogadja be. Kerülnie kell majd, Jeruzsálemben pedig kivégzik. Ebből a hármas tagozódásból Galilea, Samária, Jeruzsálem volt a zsidó vallás gyakorlatban egy hármas tagozódású rivalizálás is, és messiás értelmezés is. A honnan jön, hogyan kell majd őt kezelni, mit kell róla tudni. És a Jóisten csavar egyet az egészen. Jézus Betlehemben születik, ami Jeruzsálem mellett van, Názáretben nő fel, és most jön az arcpirító része a dolognak, amikor a felebaráti szeretetről beszél, akkor az irgalmas samaritánust hozza példaként. Ez a korabeli zsidóságnak arcpirító nagy arconvágás volt, hogy mi, hogy nem áll meg a lévita, meg a főpap, meg a zsidó ember mellett a zsidó, hanem majd a samaritánus lesz rajta, aki irgalmat gyakorol. Hát ez arcpirítóan kemény mondat Jézus szájából a korabeli zsidó kultúrában. És akkor még lehet fokozni ezt az egész történetet, mert még a samáriai asszonnyal is szóba áll. És akkor még fokozhatjuk ezt az egész Jézusi csavart, ő nem csak férfiakkal beszél, hanem egyébként nőket is a tanítványai közé fogad. Ezzel mit mond el valójában Jézus a földi munkásságában? Fölösleges a rivalizáció Galilea, Jeruzsálem és Samária között. Mert az Isten nem Galileát fogja csak üdvözíteni. Nem csak a zsidókat fogja. Mármint, hogy a jeruzsálemi zsidókat fogja üdvözíteni. És nem csak a samáriaiakat fogja üdvözíteni. És hogyha Lukács evangéliumának az egyéb szerkesztési felületeire is kitekintünk, akkor látjuk, hogy ott azért már ad jeleket az Úr Jézus arra, hogy ő az egész világ megváltójaként jön. Ismeritek-e azt a lelket, ami bennetek van, kedves testvéreim? Mert az az igazság, hogy az ember azért él, mert az Isten az élet lehelletét lehelli az orrába. Azért hiszünk, mert az Atya, Fiú, Szent lelke, az hozzánk jön és hitre hív bennünket. Ismerjük-e ezt a lelket? Galilea száműzi. Samária nem fogadja be. Jeruzsálem kivégzi. Mi felismerjük-e, hogy mit akar mondani? Hogy mit akar bennünk elvégezni? Hányszor vagyok én is Galilea, amikor száműzöm az Isten igazságát az életemből. Hányszor vagyok Samária, amikor nem fogadom azt be, és hányszor vagyok Jeruzsálem, aki nem azt látom az Isten áldozatában, hogy most, ha megértem a Krisztus, hanem tajtékzva üvöltöm Pilátus udvarán én is a néppel azt, hogy vére rajtam és gyermekeimen. És közben az Isten kedvesen figyelmeztet. Közben az Isten halkan szól. Nem tudod, milyen lélek van benned. Ami a haragra nem gyűlölettel válaszol. Ami a pofonra nem ököljoggal csap vissza. Hanem megbocsájtással és irgalommal közelít hozzád. Nem hiába írja Pál a római levélben, amit most felolvastunk, hogy hagyjátok a haragot az Úristenre, a bosszút. Mert megvan írva. Az az ő joga. És az Isten a bosszún is tud egyet csavarni. Mert nem visszacsap, nem megtorol, hanem inkább úgy dönt, hogy az ő bosszúja a bűn fölött a megbocsájtás lesz. És van még egy érdekes csavar Lukács evangéliumának a szerkesztésében, ami azt gondolom, hogy ide kívánkozik, amikor a samáriai benemfogadásról szólunk. A kísértés történet egyedül Lukács evangéliumában végződik úgy, hogy az utolsó mondat az, hogy akkor és eltávozott tőle a kísértő egy kis időre. De aztán az evangéliumban egyetlen egy fejezetben nem olvasunk arról, hogy Jézus direkt kísértéseket szenvedne el. És kezdem azt érezni, olvasgatván Lukács evangéliumát, hogy valójában azért, mert Jézus Urunknak volt 12 személyre szabott kísértője, akik apostolként folyamatosan félreértették az Isten szeretetét. És Krisztus Urunknak van minden megváltottjában egy személyre szabott kísértője, amikor én személy szerint félreértem a megváltást az életemben, vagy az Isten irgalmát az életemben. Itt van ez a samáriai történet, hogy átmenne Jézus Samárián, és a samáriaiak nem fogadják be. És János és Jakab ilyen kedves ószövetségi reakcióval, Uram, megátkozzuk őket? Kérjük rájuk a poklok kénköves esőjét? Küldjük őket Sodoma sorsára? Nem értik, hogy miről volt szó az előző 9 fejezetben. Hogy miért áll szóba az Isten fia tanítványként maga mellé fogadva az asszonyokat. Miért áll szóba olyan emberekkel, akik marginalizálódva kiszakadnak a társadalom szélére, vagy még azon is túl, hogy miért gyógyít, hogy miért tűzi ki a rossz és gonosz lelkeket, hogy miért megbocsájtással és irgalommal fordul oda azokhoz, akik még a társadalom szeme láttára is bűnösök. Ott állnak a megváltás Istene mellett, és kérdik, hogy na, megátkozzuk őket. Félreértik, nem ismerik fel. Nem csak Názáret űzi számon ilyenkor az Istent, nem csak Samária nem fogadja be, nem csak Jeruzsálem végzi ki, hanem nagyon sokszor mi magunk is, amikor mi válunk az Isten kísértőivé. Hogy Uram, létszi, csapjál már vissza a haragoddal. Légy szíves, álljál már helyettem bosszút, de úgy, ahogy én akarom. Sújtsál már le a másikra. Mert így bántott meg, úgy bántott meg, így hergelte fel az agyvizemet. És akkor az Isten hogyan válaszol a kísértésre? A kedves testvérek, visszakísért. Csak éppen nem a rosszra, hanem a jóra. Nem tudod, hogy milyen lélek van benned? Mintha csak megismételni azt a mondatot, amit Káinnak mondott a történet elején, hogy vigyázz, Káin, hát a bűn az ajtód előtt áll, ólálkodik, rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. És ugyanez a mondat hangzik vissza Jakabnak és Jánosnak, kicsit másképpen. És ugyanez a mondat hangzik vissza minden egyes olyan pillanatban, amikor az Isten az én indulatomat, az én haragomat próbálja csitítani, és próbál arra tanítani, hogy inkább irgalommal és kegyelemmel válaszoljak, úgy, ahogy ő tenné. Azzal a lélekkel, amit nekem adott, ingyen, bérmentve, kegyelemből. Annak a léleknek mondjam el a dühömet. Arra a lélekre hagyjam rá a bosszumat, és ne csapjak vissza szóban, tedben, pofonnal, szavakkal. Ne próbáljak meg átkázolni a másikon, hanem fogadjam el a Krisztus megbocsátását. És azért van ebben valami gyönyörű mélység, hogy amikor mi megkísértjük a hitünkben hitetlenségünk okán meginogva az Istent, akkor az Isten olyan halkan suttogja, hogy figyelj, add oda a haragodat, a tövis koszorumban még pont van hely egy tüskének. Add oda a dühödet, a keresztemen még van hely egy szögnek. Add oda azokat az ostorcsapásokat, amiket most szeretnél elcsattintani, és hadd legyen az én hátam az, ami befogadja őket. És egyetlen egy dolgot kér cserébe az Isten, és fogadjuk el azt a vért, az ő szövetségének a vérét, ami a bűnökre inkább a megváltással válaszol. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, formálj bennünket a Te igéddel, hogy sose üzzünk el Téged, mint a názáreti zsinagógából tették, hogy befogadjunk Téged nem úgy, ahogy Samáriában tették, és ne akarjunk Téged elkergetni az életünkből, akár halál árán, hanem felfogjuk és megértsük azt, hogy valójában a Te halálodban élet van, és nekünk ezt az életet kell elfogadni. Ölj meg bennünk mindent kereszteddel, ami távol tart bennünket tőled, és megváltásoddal hívj az örök élet kegyelmére. Amen.